Üdvözlöm kedves nézőinket, új adással jelentkezik a Nagyító, ráadásul extra adással. Vendégeink a stúdióban, Hajtman Gábor és Kollák Zsolt, szervusztok!
Szervusztok, üdvözlöm a kedves nézőket!
Sziasztok!
Én is üdvözlöm a kedves nézőket!
Hagyományainkhoz híven, sajnos most már ezt azt mondhatom, hogy hagyomány, már hónapok óta ezt csináljuk, járványügyi hírekkel kezdjük a mai adást. Hát a hagyománnyal némileg szakítva, szerencsére most már pozitív fejleményekről is beszámolhatunk, ugye az utóbbi hetekben egyértelműen enyhül a járvány szorítása, javulnak a járványügyi mutatók, és most már néhány olyan intézkedést is hozott a kormány, illetve az egészségügyi hatóságok, amik tényleg hétköznapi életben is érezhető enyhülést hoznak. Gondoljunk csak arra, hogy most már külterületen nem feltétlenül kell maszkot viselnünk, vagy arra, hogy hétfőn mindenki a kedvenc kis vendéglőjében vagy kerthelyiségében megihat egy jó pohár csaportsört. Én szerintem ott leszek valamelyik ilyen dunaszerdai egységben, az biztos. Viccet félretéve, beszéljünk az idáig vezető folyamatokról. Valóban kijelenthető, hogy most már a járványügyi adatokat látva enyhül a járvány, leszállóágban van, látszik a fény az alagút végén, és még csak nem is dudál. Mit gondoltok?
Mindenképpen látszik a fény az alagút végén, ezt kijelenthetjük, bár azért vannak fönntartások, a járványügyi szakemberek is figyelmeztető jeleket azért látnak.
Melyek ezek? Mire gondolsz?
Az egyik ilyen figyelmeztető jel a reprodukciós szám, a reprodukciós ráta emelkedése. Ugye ez az a szám, ami hogyha egy fölött van,
ez akkor... Ez az R betű, amit annyit
emlegetek. R betűvel, R0-val jelölt szám, amely ha egy fölött van, akkor a járvány terjed, gyorsul, hiszen egy ember egynél több embernek adja át. Jelenleg Szlovákiában szerencsére ez a szám még egy alatt van, de növekszik. A legkedvezőbb időszakban néhány héttel ezelőtt ez valamihol 0,7 és 0,8 között volt, jelenleg már egy közelében nőtt. Tehát minden egyes nyitás, lazítás azzal a kockázattal jár, hogy a járvány újra, járvány terjedése újra felgyorsul, és hát az epidemiológusok arra figyelmeztetnek, hogy a teraszok megnyitása, ami az egyik sokak által várt és most végre eldöntött lazítás, ez az egyik legnagyobb kockázatot hordozza. Tegyük azonban hozzá, hogy a kormány láthatóan megfontoltan cselekszik, és szerencsére úgy tűnik, hogy most már tényleg hallgat is a járványügyi szakembereket, és hát a lazítás azért kellő megfontoltsággal történik. Valószínűleg sokak figyelmét elkerült a tegnap, hogy a lazítások bejelentése mellett a Covid-automata, az országos Covid-automata nem váltott át a kedvezőbb piros besorolása,
tehát egy alacsonyabb,
igen, tehát egy alacsonyabb veszélyeztettségi fokozatra. Ez ugye a kijárási korlátozások érvényben hagyásával jár együtt, ha nézzük gyakorlati szempontból. Ez ugye aláhúzza, amit az előbb mondtam, hogy a kormány megfontoltan lépeget, amikor a járványügyi enyhítésekről dönt. És van még egy figyelmeztetőjel, ha megengeded, még egy mondat. Ez pedig az oltásokkal függ össze, az átoltottság mértékével.
Bocsánat, erről beszéljünk majd talán egy kicsit. Külön is
egy mondat, és aztán, hogy felvezessük, mégpedig arról van szó, hogy sajnos úgy néz ki, hogyha ilyen ütemben zajlik tovább az oltás Szlovákiában, akkor nyár végére, ősz elejére nem sikerül elérni azt a kellő átoltottságot, ami garanciát adna arra, hogy elkerüljünk egy pusztító harmadik hullámot. És erre is figyelmeztetnek a szakemberek.
Fogunk még erről beszélni mai adásban mindenképp. Most egy kicsit ilyen politológiai vizekre eveznénk, vagy politikai vizekre. Gábor, mit gondolsz, ugye most az elmúlt hetekben, mióta Heger átvette a miniszterelnöki bársonszéket, pálcát nevezzük akárminek, folyamatosan a járványügyi mutatók javulása miatt folyamatosan érkeztek enyhítő intézkedések, bejelentettek újabb és újabb lazításokat. Mit gondolsz, politikailag Heger jól jöhet ki abból? Az arcává válhat ezeknek a pozitív változásoknak, az emberek megítélését befolyásolja az, hogy épp Heger miniszterelnöksége alatt jelentik be ezeket a változásokat? Mit gondolsz?
Hát mindenképpen látható egy különbség Heger és Matovics között. Heger sokkal nyugodtabban, mérsékeltebben kommunikál. Bár hozzá kell tenni, hogy még mindig háttérben van. Tehát hogyha ezekről a bejelentésekről van szó, akkor még mindig mögötte látszik Matovics, illetve Matovics is jelen van ezeken a sajtótájékoztatókon. Hát Hegernek nagyon nagy feladata lesz, hogy a járványkezelést tényleg kezébe vegye, és ő kommunikálja. Tulajdonképpen átvegye a stafétát Matovicstól. No, más kérdés az, hogy Matovics engedi-e, mert ezt a stafétát átadni, mert hát láthatjuk, hogy Matovics múlt héten is megnyilatkozott ugye a Sputnik vakcina körüli ügyben.
Igen, a kormányhivatalban tartott sajtótájékoztató.
És ez elég fura volt, mert hát ő már pénzügyminiszter, tehát eleve miért a kormányhivatalból tart sajtótájékoztatót. De nem csak a vakcina ügyben, hanem hanem hát a járványügyi lazítások, bejelentésekről is ott volt Igor Matovics.
Igen, az volt a Matovicsi ideológia, hogyha már annak idején a rossz hírek hozója mindig ő volt, és ennek az ódiumát is a nyakába kapta, akkor legalább a jó híreket is ő mondhassa. Bár érdekes politikai logika, az biztos.
Viszont hát, hogy Matovics ezzel valahogy akar úgymond újabb pontokat szerezni, illetve látja, belül látja azt, hogy elhibázott volt a kommunikáció, míg ősszel, télen és a járványügyekkel kapcsolatosan. És lehet, hogy valamilyen van még valamilyen...
Kompenzálni szeretne, arra
hát
gondolsz?
Igen, vagy zálogot kell neki adni a kompenzál az miatt, hogy ugye még adós, van valami adósa, ugye adósága a járványügyel kapcsolatosan, úgyhogy nem biztos, hogy ebből jó fog kijönni.
Mit gondolsz az, hogy most csillapodni látszik a koronavírus járvány? Zsolti itt mondta, hogy hát ez nem biztos, hogy így is marad, de most induljunk ki abból, hogy túl vagyunk a nehezén, és most már szépen visszacsordogálunk a normális életbe. Ez azzal jár majd, hogy a koalíción belüli konfliktusok, a négypárti koalíció belső konfliktusai is szépen lecsillapodnak, ahogy a járványmutatók, vagy ha nem a koronavírus, akkor majd találnak adótörvényt, vagy tudom én, építésügyi törvényt, jogalkotási vitát, amin összevezhetnek, és amin folytatódhat ez a konfliktus.
Hát az biztos, hogy a konfliktus megmaradt, ugye, az jó hír, és végre a kormány egységesen lépett fel azzal kapcsolatosan, hogy ugye mindenki szükségnek érezte az enyhítéseket, és üdvözölték is azt, hogy tulajdonképpen, meg hát az emberek is már várták, hogy lazításokra kerüljön sor, viszont ott van még a vakcina ügy, az orosz vakcina, és azért ez hagy némi konfliktus, tehát hogy ezt még ugye még mindig nem voltunk az orosz vakcinával, még nem is fogadták el, ugye most itt van a csörte Igor Matovics és az egészségügyi szakértők között, tehát ez a dolog még nem oldódott meg. Hát a kormánypár, tehát Zuzana Csaputová, illetve a többi kormánypárt is az egészségügyi bizottság elnökén Zuzana Batyová mellett állt ki, mert ugye azzal vádolják Igor Matovicsot, hogy hazudott, és illetve jogtalanul vádolta meg Zuzana Batyovát, és ez egy ilyen konfliktus hát a kormánypártok és Matovics között.
Hát igen, hát múlt héten is beszéltünk erről Zsoltal, hát ez egy rendkívül szövevényes, úgy én szerintem ezt ne is nyissuk meg, mert lehet, hogy itt ér minket a stúdióban a hétfői enyhítés, ha megpróbáljuk fölfejteni, hogy tulajdonképpen mi a fene játszódott itt le a Sputnik üggyel kapcsolatban. És akkor azzal, amit Gábor mondott, egy műsorvezetői bravúrral át is tudok kötni az oltások és a vakcina témájára, amit itt Zsolt az előbb érintettél. És maradva a Sputniknál, nem tudom, olvastátok ez néhány órával ezelőtti hír, mielőtt jöttem volna a stúdióba, egy kicsit szörföztem a neten és olvastam. Németország 30 millió adagnyi Sputnik vakcinát vásárolt néhány nappal ezelőtt, vagyis most jelentették be. Júniusban, júliusban és augusztusban is 10-10 millió Sputnik vakcina érkezik be, azzal a feltétellel, hogy az Európai Gyógyszerügynökség, az EMA engedélye addigra befut. Hát látva ezt az üzletet, azt hiszem, hogy be fog futni. Nem vetem el nagyon a súlykot, ha azt mondom, hogy be fog futni az EMA engedély, ha már a németeknek is 30 millió orosz vakcina kell.
És még egészítsük ki ezt a hírt azzal, hogy az Európai Bizottság döntött arról, hogy az AstraZeneca és a Johnson & Johnson vakcináiból azt a többletet, amit lekötöttek, már nem fogják igényelni.
Ugye mind a két vakcinánál fölmerült a
vérrögképződés lehetősége, és az Európai Bizottság állásfoglalásában egy lábjegyzetben ez is szerepel. Vélhetően azért komolyabb ok, én azt gondolom, hogy nem teljesítette az AstraZeneca és a Johnson & Johnson azokat a feltételeket, amiket az Európai Bizottság elvárt tőlük. És hát ugye úgy tűnik, hogy a Pfizerrel fogják pótolni a kieső vakcinákat, ugye itt az emlékeztető oltások beadásáról van szó.
Igen, hát több százezer ember van csak Szlovákiában, aki AstraZeneca első adagot.
Ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy fogják megoldani a vakcinák keverését,
igen,
amiben ugye nem lenne példátlan az oltások történetében, viszont tulajdonképpen azért nem látjuk tisztán, hogy ennek milyen következményei vannak, hiszen nagy tömegen ezt a kísérletet lehet mondani nem végezték el.
Igen, és azért ha belegondolsz, ennek jogi következményei is lehetnek. Ugye az Egyesült Államok volt az első, ahol arról lehetett olvasni, hogy csak olyan beoltottakat engednek majd a saját területükre, akik az Egyesült Államokban használt, vagy engedélyt kapott, vagy elfogadott vakcinával vannak beoltva.
Ez a következő kérdés.
Hogy vajon az Európai Unió mit lép a britekkel szemben?
Vagy az európai vakcina útlevél az mire fog kiterjedni? Mert ugye a Sputnik vakcina jó eséllyel bele fog most már tartozni ebbe a körbe. Akit Magyarországon ezzel oltottak be, az most azért megnyugodhat. Az viszont még cseppet sem biztos, hogy a kínai Sinopharm vakcinája.
Hát, ha belegondolsz a millió szám érkező kínai turistákba, akik a Yanbingbit vagy a Yuant, ami ugye mind a kettő ugyanaz, Rómába akarják elvenni, vagy a milánói butikokban, esetleg a görög tengerparton, vagy nem tudom én, Barcelona meccsen.
Sőték vannak más vakcinák is, elnézést.
És természetesen tudjuk hozzá, hogy nyilván a gazdasági érdekek amellett szólnak, hogy ezek a geopolitikai csaták azért majd enyhüljenek, de még nem tudjuk, maradjunk ennyiben. És ami igazán érdekes most a vakcinák házatáján Szlovákiában, épp tegnap jelent meg egy ilyen összesítés, hogy ki mindenki várakozik ebben a bizonyos váróteremben a vakcina beadására. Igazából a 60 és 69 év közötti korosztály, ahol jelentős tömegek várakoznak, közel 70 ezer ember. Tehát ők azok, akik igénylik a vakcinát, de egyelőre nem tudják megkapni, annál az egyszerű prózai oknál fogva, hogy nincs vakcina.
Ehhez viszont szabad időpont meg akadt, tehát néhány ezer szabad időpont.
De az ellentmondás ebben abban talán abban van, hogy hát nyilván szabad időpont nem feltétlenül a Pfizer és a Moderna vakcinájára van, hanem sok esetben az AstraZeneca-ra, és ott is a földrajzi különbségek
okok. Igen. Ezt akartam mondani, mert ha jól emlékszem, akkor 3000 szabad időpontról beszéltek, de a 60-69-es korosztálynál volt ez, tehát Pfizer vakcináról.
Tegyük is azt hozzá, hogy bizony, sok esetben Pozsonyban túl jelentkezés van, tehát ott az emberek nagyobb tömegben szeretnének oltakozni, míg nem, az a hajlandóság jóval kisebb az ország vidéki területein. Ezt az ellentmondást próbálják most olyan módon is kezelni, hogy a feleslegessé vált, idézőjelben feleslegessé vált vakcinakészletet vinnék a fővárosba, ami persze aztán ellentmondásokat szülhet az oltási programban az országon belül, de amit még mondani szerettem volna, elnézést a gondolatmenetet befejezve, hogy a következő időszak nagy kérdése az lesz, hogyan lehet növelni az oltási hajlandóságot, hiszen még a 60-as korosztályon belül, de még a 70-es korosztályon belül is, ahol látszólag kevesen várakoznak az oltásra, ott is csak mintegy 55%-ot oltottak be Szlovákiában, és ez azért nagyon figyelmeztető szám, hiszen Szlovákia az európai átlaghoz képest, az uniós átlaghoz képest éppen a legveszélyeztetettebb korosztályok körében van lemaradva. Tehát az átoltottság tekintetében nagy az adósságunk, és rácsatlakozva arra az egy mondatra, amivel lezártam az első részt, Szlovákia számára a legnagyobb feladat az, hogy az őszi hónapokig az oltási programot legalábbis a veszélyeztetettek körében jelentősen felgyorsítjuk, és elérhessünk egy olyan szintet, egy kívánt szintet, a szakértőknek ebben persze nincs konszenzus, vagy szakértők körében nincs konszenzus, de valahol a 75-80% környékén kellene a felnőtt lakosságot ahhoz beoltani, hogy egy őszi hónapokban mutatkozó újabb hullám, amivel egyébként számolhatunk, annak ne legyenek súlyos következményei az országra nézve. Ugyanis a forgatókönyv az lenne, hogyha el akarjuk kerülni a nagy emberveszteségeket, akkor a már megszokott módon kéne reagálni, vagyis lezárni a gazdaságot. Ennek a következményét nem kell bemutatnunk a kedves nézőknek, pontosan érezzük a bőrünkön. Súlyos gazdasági visszaeséssel kellett számolni a Szlovákiának, sokan anyagilag ellehetetlenültek, egzisztenciájukban is komoly kihívások elé kerültek. Na ezt kell elkerülni az oltási program felgyorsításával, ha ilyen ütemben haladunk, és azt hiszem ez a kulcs szó, és ezen nem gyorsítunk, akkor az őszi hónapokra a lakosságnak kb. Felét, vagy kicsivel több, mint felét tudjuk csak áttoltani, ami kevés ahhoz, hogy megnyugtató módon lehessen majd ezt a harmadik hullámot kezelni, nagyobb lezárások nélkül.
Gábor, mit gondolsz politológusként? Te hogy látod a kérdést? Lehet a társadalmat afelé ösztönözni, vagy arra ösztönözni, lehet-e afelé tendálni, hogy a vakcinációra való hajlandóság növekedjék? Ugyanis nagyon úgy állunk, nagyon úgy tűnik, ez szintén tegnapi hír volt egyébként, hogyha a megrendelések valóban megvalósulnak, akkor itt április végére, május közepére kis túlzással belefulladunk a vakcinába, hiszen csak Pfizerből 1 millió adag vakcina érkezne Szlovákiába, hát meglátjuk, hogy tényleg így lesz-e, de most nagyon úgy tűnik, legalábbis egyre nem olvasni, hogy bármi közbe jött volna, vagy bármi megakadályozna ezt a vakcina importot, viszont egyszerűen nincs annyi jelentkező. Tehát muszáj lesz valamit csinálni.
Ha az így lesz, ahogy mondod, akkor nagyon meg kell szervezni ezt a vakcinálást, hiszen láthatjuk, hogy nem működik a Szlovákiában az oltási rendszer. És Zsoltnak igazat kell adni, hogy természetesen kevés ember oltanak be, és a 70-80 éves korcsoportot kell oltani, viszont tudjuk azt, hogy nagyon sokan már jelentkeztek, 50 fölüliek, 40 fölüliek. Ez abból a szempontból jó hír, hogy itt azért van egyfajta oltási kedv, illetve az emberek, hogy szívesen mennek magukat beoltani, mert ugye azt kell kommunikálni, és ilyen kampányt kell felállítani a járványügyi szakértőknek, illetve a politikusoknak, hogy az egyedül kiút ebből az egész pandémiás járványhelyzetből az oltás.
Igen, csak az a probléma, nem emlékszem a pontos számokra, de a nagyságrend stimmel, a 40-49-es korosztály, vagy ami most ugye a legutolsó volt, amit megnyitottak. Igen. Az egy néhány százezres, ha jól emlékszem, 350 ezer körüli populációt jelent. Ehhez képest 30-40 ezeren jelentkeztek eddig abból a...
30-40 ezeren várakoznak. Jelenleg. Egyikkel vagyok én magam is.
De most kezdik el oltani
ezt a korosztályt. Tegyük hozzá, hogy azért körülbelül egy hete már lehetőség van oltakozni a 40 fölöttieknek. Most konkrétan a 40 és 45 közötti korosztályról beszélünk, hiszen a 45 és 45-9 közötti korosztályban korábban lehetőséget adtak. Egyébként azt láthatjuk, ha még megengedtek ennek kapcsán egy picit ilyen statisztikai kalandozást, hogy az 50-esek körében gyorsult fel az oltás. Ellenben a 45-49 és a 40-45 év közöttiek körében inkább még csak lehetőség, tehát a regisztráció megtörtént. Én ezt nem tudom, hogy hányan regisztráltak erre pontosan, most
10
nem tudok számot.
30 néhány
azt ezer az tudom, ezer. Hogy 37 ezeren várakoznak. Tehát ennél véletlenül azért többen kellett, hogy regisztráljanak, hiszen néhányan már meg is kapták ebből a korosztályból az oltást. Azt gondolom, viszont, hogy ebben a korosztályban azért még nem indult el a tömeges oltakozás. Mondom, erre a tanúbizonság én vagyok,
igen,
aki már a múlt
héten... Igen, de ennek nagyon tűnik, hogy a hajlandósága is egy kerékkötője.
Én értelek csak, hogyha 37 ezer ember várakozik, akik hajlandóak lennének, igen, akkor az állam megteheti azokat a lépéseket, hogy őket legalább beoltsák, és szerintem minden egyes oltás, ami igazolja ennek a vakcinának a sikerét, tehát hogyha az ember azt látja, hogy a környezetében beoltották az embereket, ez a legjobb kampány.
Persze.
Ugyanis ha azért sok-sok kérdője van egyébként a váróterem alkalmazás körül, el lehet mondani az előnyeit, azt, hogy nyilván kényelmesen lehet regisztrálni és várakozni adott esetben, és nem kell kitenni magunkat annak a stressznek, hogy valami lehetetlen időpontban kelljen szaladgálni az üres lehetőségek után. Viszont azért azt is látni kell, hogy nincs megfelelően azért széttosztva a vakcinázás, a földrajzi különbségek, egyenetlenségek okán, és azt is látni kell, hogy nem gyorsult fel kellőképpen az oltási program. Tehát el lehet azt mondani, Krisztián, és egy picit vitáznék azzal, amit elmondtál az előbb, hogy itt vakcina bőség lesz a következő hónapban. Én ezt nem vitatom. De most arról beszélünk, hogy 70 ezer 60 éves várakozik ebbe az országba, igen, és majdnem 40 ezer az én korosztályomból a 40-esek köréből. Engem ez nem arról győz meg, persze, hogy jelenleg a legnagyobb gondunk a vakcina bőség, az egy persze másik dolog, teszem hozzá, hogy az embereket meg kell győzni az oltakozásról, mert az tény, ezt előbb is hangsúlyoztam, a 60-asok és a 70-esek körében is óriási tömegek maradnak el, és el nem mondjuk, hogy az ő körükben lesznek a legnagyobb problémának kitéve, hogyha ne adj Isten, újra beüt a ménkű. Tehát ezen kéne nagyon elgondolkodni, és ha már arról beszélünk, hogy legyen oltakozási hajlandóság, akkor erre valahogy egységesebb kommunikációra lenne szükség, és leginkább őszintessége a politikai elit részéről. Ugyanis én nem vagyok híve a populizmusnak, tehát sosem vagyok lelkes híve annak, hogy az emberek pénztártájába matassak, és az előjogokat vitassam el, de azért nem egy jó üzenet, hogy egy-egy politikus az általa jobbnak vélelmezett vakcinát kapja meg, vagy nem tudom, hogy milyen kivételezés okán az életkorilag kb. Odatartozó nagy miniszter, amilyen én vagyok, nem az AstraZeneca-t kapja, hanem a Pfizer vakcinát.
Jó, de ennek talán, bocsánat, de ennek az volt az oka, hogy ő mint kritikus infrastruktúra.
Hát persze, kétségtelen, csak az emberek nem így gondolkodnak, Krisztián, és hogyha azt
vetjük fel... Hát akkor tegyük tisztába a kérdést.
Jó, de azt tesszük fel az emberek szemében, hogy miért nem akarnak oltakozni, akkor lehet, hogy ez van
jó,
benne,
ez
hogy
benne van.
Az egyiknek szabad, a másiknak nem szabad. És azért tényleg kialakult egy olyan közvélekedés, erről nem szívesen beszél az ember, hogy az AstraZeneca-val nem szívesen oltakoznak.
Ez bizony.
És ez se tesz jót, hogy éppen most a világsajtó címoldalon hozza, hogy az Európai Bizottság keresztet vet erre a vakcinára.
Teljesen igazad van, Zsolt, amit mondasz, de én tudok egy más ellenpéldát is mondani. Nagyon sok közéleti személyiség, polgármester, illetve köztiszteletben álló személyiség a közösségi oldalán rakta ki, hogy bízik az AstraZeneca-ban. Tehát, hogy ilyen felelősségteljes állampolgárok látják, hogy nem dőlnek be ezeknek a híreknek, és hát példát mutatnak azzal kapcsolatosan, hogy elmennek és az AstraZeneca-val oltatják magukat. De még egy dolog, amit akartam mondani, a legutóbb olvastam egy nagyon jó írást, Azzal kapcsolatosan, hogy miért nem működik az oltásnak a lebonyolítás egy Szlovákiában.
Tehát a várótermi rendszer.
A várótermi rendszer, igen. Ott az volt, hogy a tesztelés lebonyolítását, az országos tesztelést a polgármesterek nagyon kellőképpen jól oldották meg, tehát hogy nem centralisztikus, hanem decentralisztikus megoldás volt, és ez lehet a válasz, hogy ez lehet a kulcs arra, hogy működhetne jól az oltási rendszer Szlovákiában, hogyha decentralizálnak, tehát hogy az önkormányzatok...
Tehát, nem állami nagy oltóközpontok
hanem
lennének.
Hanem egyes önkormányzatok megoldanák.
Magyarországon például a házi orvosok is aktívan oltanak.
Egy mondattal csatlakoznék a Gáborhoz, teljesen igazad van, a tesztelés mutatta meg, hogy milyen erő van az önkormányzatokban, és mit jelent az, hogy személyessé teszek valamit. Ha egy polgármester, egy településvezető, akit tisztelnek az emberek, mert mindent megteszértük, ha ő jó példával jár elő, és tényleg módja van, lehetősége van ezt a vakcinát odaadni az embereknek, vagy valami hatáskört adni neki, teljesen más a helyzet.
Igen, de ebbe az egész centralizálás, decentralizálás azért benne volt az, hogy a Pfizerről sokáig úgy tudták, vagy inkább azt állították, hogy különleges hűtési körülményeket, mínusz 70 fokos hűtést igényel, amit hát egy átlag polgármesteri hivatal hátsó szobájában a frigider nem tud.
Teljesen igazad van, Krisztián, de tömegesen azért valljuk be a Pfizer oltanak az ilyen nagykapacitású oltóközpontokban, és bár nem vagyok biológus, tudomásom szerint oda nem kell csúcstechnológia a tároláshoz, de épp az AstraZeneca kapcsán vetjük fel, hogy az emberek bizalmatlanok.
Igen.
Hát ha bizalmat akarunk nyerni az AstraZeneca-nak, akkor pontosan így tudjuk megtenni, hogy személyessé tesszük az oltást. Mi innen elmondhatjuk, hogy én magam is regisztráltam, és alig várom az oltást, és egyelőre nem a vakcinabőségtől vakarózom, hanem attól, hogy mikor fogom megkapni. Tehát azért én érzem azért valahol, személyesen érzem, hogy ez a vakcinázási történet itt Szlovákiában ezer sebből vérzik. És ez azt gondolom, hogy valahol a kormányzat felelőssége, és természetesen felelőssége mindazoknak, legyen szó közéleti szereplőről, és itt természetesen az ellenzéknek a legpopulistább részét is ideértve, meg azoknak az ellenőrizetlen híreknek, amik a szociális hálón terjednek, hogy az emberek körében kialakult egy nagyfokú bizalmatlanság. Ugyanakkor mást is érzékelek, érzékelem a vakcina irigységet. És ez az az újabb jelenség, amiről azért érdemes egy szót ejteni.
Igen, de tényleg csak egy szó legyen, mert kinézek az óra, és nagyon megy az adás.
És akkor ez legyen az utolsó témánk, az én általam elmondott mondatból, hogy bizony ez az a dolog, amit szintén a politikának kell megfelelően kezelni, megnyugtató módon kell elhitetni az emberekkel, hogy egyenlőek vagyunk. Ugyanis egy polgári demokráciában ez az alapérték, ha már a politikát is ide akarjuk csempészni, és ezzel kapcsolatosan nem kaptunk jó üzeneteket Cibulkovától a nem tudom kicsodák egy bezárólag az elmúlt hónapokban. Pont.
Most a beszélgetés vegyen egy jó erős fordulatot, hagyjuk egy kicsit a koronavírust. A felvidéki magyar politikáról már régen nem beszéltünk, és ahhoz, hogy ezt fölvezessük a témát, Gábor, te foglalkoztál az elmúlt napokban készült Fókusz, Akko és még néhány közvélemény kutatás befutott. Kérlek úgy nagyjából először vegyük át, hogy a nagy politikai szubjektumok hogy állnak, hogy áll most a szlovák politika, és utána térjünk egy kicsit ki arra, hogy mi jellemző most a felvidéki magyar pártokra, vagy pártra. Beszélhetünk már egy pártról, több pártról kell beszélni, térjünk majd ki erre is.
Vagy egy pártról, mert ugye már csak egy párt van, de tényleg röviden akkor, hát az nem meglepő, hogy a LASZ SZD utca hosszal nyerni meg a választásokat, továbbra is ugye 23-24%-os a támogatottságuk, ők kényelmes helyzetből várják, vagy az előrehozott választásokat, ha lesznek, vagy pedig a következő soron következő parlamenti választásokat, ugyanis úgy néz ki, ha nem történik semmi, akkor ők meggyerik a választásokat. Aztán lemaradva második helyen a legerősebb jobboldali párt, az SAS, ugye 12-13%-on állnak. Hát ők már azért álltak már jobban is, illetve volt már nagyobb támogatottságuk. Itt kérdés az lesz, hogy mennyire fog elmérgesedni a Matovics-Szulik közötti konfliktus, mert mind a ketten ugye miniszterek maradtak, és hát várható egyfajta konfliktus. Az SZSZ szavazói nem szeretnék, hogy a Richard Szulik újra megalázza magát ugye Matovicssal kapcsolatosan, mert azért pártoltak el az SZSZ szavazói, mert látták ezt a konfliktust. Hát az Olano, az a támogatottság, ugye a Fókusz 9-et mért nekik, az Akko 10-et, 9-10%, hát ez egy drasztikus csökkenés. Ez azzal járt, hogy ugye kormánycserével is járt, illetve Matovicsnak a népszerűtlensége. Tehát, hogy nagyon, a lakosság 88%-a nem bízik a volt kormányfőben. Itt a kérdés az lesz, hogy Eduard Heger hogyan fogja tudni a pártot újra formálni. És hát a parlament, ugye a jobboldali pártok, az Aludyi is, a Smerodin is egy kicsit veszített, tehát, hogy ők lehet látni, hogy a kormányválságból nem jól jöttek ki, azzal, hogy itt már a parlamentbe sem érik. Viszont parlamentben mérik a progresszív Szlovákiát, akik nagyon jól jöttek ki a kormányválságból, pontosan azért, mert a liberális, vagy a jobboldali, vagy a egyéb liberális szavazókat maguk mellé tudták csábítani, hiszen ők azt kommunikálták, hát, hogy itt a megoldás, hogy szavazatok egy új pártra, mert hogy a jelenlegi liberális pártokhoz ugye az olonok köthető és a kormányválság. Most akkor a magyar kérdésről, ugye, mert a Fókusz Közvéleménykutató Intézet az új pártot, a szövetséget is bemérte a parlamentbe, 5%-ot ugye, az akkor pedig 4%-ot. Ez azt jelenti, hogy 5% körül lehet az egységes párt. Ez jó is, és nem jó. Azért jó, mert van egy remény, tehát ebből ki lehet indulni.
Potenciál.
Egy potenciál, és hogyha tényleg felfut a pártnak a image, a program bemutatás, illetve közleti témákban fognak megszólalni, akkor el lehet érni több százalékot is. Azt nem akarom megtippelni, hogy mennyit, de a parlamenti bejutás az elérhetővé válik, és az emberek is el fogják ezt hinni, mert látni fogják, hogy van ott valós program. A rossz hír pedig az, hogy régebben például az MKP is, illetve a Híd is ugye ráültek erre eredményre, hogy jó, bemértek minket, 5%-unk van, akkor biztosan bent leszünk, csak el kell vinni az embereket szavazni. Most ez nagyon nem jó, mert láthattuk, hogy a 2020-as és a 16-os parlamenti választások előtt is láthattuk, hogy a nagy a szavazókedv, akkor bizony ez az 5% ez nincs meg.
Uh-huh. Zsolt, mielőtt válaszolnál ugyanarra a kérdésre, először egy kis technikai információt kérlek nyújts. Hogy áll most a szövetség? Nem volt még alakuló kongresszusuk, tehát...
Nem, egyelőre bejelentés történt meg, egyfajta szándék. Helyesebben ugye a szándéknyilatkozat már augusztus 20-án megvolt. Ezen túl vagyunk már, van egy megállapodás a részletekről, hogy hogyan is fog kinézni ez a párt. Ugye ez húzódott hónapokon keresztül. Most már a politikai akarat látszik.
Közös sajtótájékoztatók is van,
viszont hát a járványhelyzet megakadályozta egyelőre, hogy az előtt pártok kongresszusukon döntsenek arról, hogy megszülethessen ez az új formáció. És
ott de ez formaság? Mit gondolsz?
Sok tekintetben be formaság, bár vannak fontos részletek, ugye például, hogy helyi szinten hogy fog kinézni a párt, ott is lesznek-e platformok. Ezek fontos kérdések. Persze. Nyilván, amik vagy eldőltek, vagy éppen tárgyalás alatt vannak, de a részleteket érinti, és nem a lényeget. A lényeg az, hogy egy alakuló kongresszus valószínűleg nyáron meg lesz, és akkor létrejön a szövetség névre hallgató egységes magyar párt. Szóval ez az a technikai kiegészítés. Ami számomra érdekes, még a Gábor eszmefuttatását kiegészítve, a közvéleménykutatásoknak van egy általános olvasata most, vagy amiből következtethetünk a következő kormányzás vagy koalíció esélyeire.
Nem korai ez még? Hát még van 3 év a választásokig.
Szerintem a következő választási kampány ez mindig akkor kezdődik el, most óriási beszélt mondok, amikor bezártak a választóurnák. Tehát egy politikus mindig figyeli.
Persze.
Most, hogy korai-e vagy sem, nyilván most senki nem dőlhet hátra. Tehát ha így kérdezed, akkor azt mondom, hogy korai. Ha meg ezt nézzük, amit az előbb mondtam, akkor meg sosincs korán. No, a helyzet az, hogyha jelenleg tartanák a parlamenti választást, akkor a jelenlegi kormánypártok buknának, vagyis ebben az összetételben nem tudnának koalíciót alkotni, és ez számos kérdést vett föl, hogy milyen kormánykoalíciók alakulhatnának. Az egyik, hát eléggé bizarr lehetőség, az, hogy a Lassesdi, ami toronymagas győztes lenne várhatóan, összeáll az úgymond liberális pártokkal, jelesül az SZSZ-szel, és a progresszívekkel, akiket éppen most erősödni látunk a közvéleménykutatásokban. Ez valószínűleg azzal függ össze, hogy az SZSZ a kormányválság alatt eléggé rosszul taktikázott a saját választói fejével.
Bocsánat, de hát ezért a választási nézve eredményüket így is meghaladja.
Azt überelik.
Tehát így majd, nagyjából ezek na jó, 11-12% ennél ők hát magasabbra
igen,
nem nagyon lőhetnek.
Igen, azért látunk olyan közvéleménykutatásokat, amelyek mondjuk itt naponta készülnek, bár sokan a Vox Politico a szociális állam közé tett fölmérései hajlamosak legyinteni, szakmailag tényleg lehetnek körülötte kérdőjelek, de azért látunk egyfajta tendenciát, és én ezt elhiszem, hogy így van, hogy az SZSZ a saját választott táborában meggyengülve jött ki a kormányválságból, talán leginkább meggyengülve, az Olano is hasonló veszteségeket szenvedett el. Lényeg a lényeg, tehát egy olyan forgatókönyv is lehet, hogy létrejön egy ilyen liberális nagy koalíció, ami teljesen új helyzetet teremt a szlovák politikában, mert hát ugye azok a kiforrott táborok, a populista baloldal, meg a jobboldali demokratikus tábor között, hát az most hirtelen teljességgel egy új helyzetet teremt, tehát ez inkább csak találgatás. Vagy pedig, hogyha tovább növekednek a LASZ preferenciái, illetőleg látunk életjeleket a Smer részéről, Fico ugye kihasználta, hogy mindenki el volt a veszekedéssel foglalva, Pellegrini meg egy vasaltinges jó fiú a politikában, és ezért aztán nem áll bele a konfliktusokba, bezzeg Fico, ugye? De azért milyen szép már látni, hogy most nem Fico gyalázza agyon az újságírókat egy-egy sajtótájékoztatón. Na mindegy, ez is csak a zárójel része. Mindenesetre láthatóan növekednek a preferenciái Ficónak, tehát Pellegrini lesz abban a kényelmes helyzetben, hogy megválasztja, hogy esetleg Boris Kollárt édesgeti magához Ficó mellett partnerként, és lesz úgy miniszterelnök, vagy pedig egy liberális nagykoalíció élén. Hát most egyelőre nem a konzervatív jobboldalnak áll az ászló, de ahogy te mondtad, még az is lehet, hogy 3 év van a választásokig, de hogy erre itt most a nagy esküt ne tegyük le a Gáborral, azt hiszem ebben egyetértünk. Meglátjuk, mikor lesz a következő parlamenti választás, és ez lehet a legfontosabb figyelmeztető jel a magyar pártnak, hogy hát szedje össze magát, és azt a bizonyos programot, amit emlegetett a Gábor, azt mi hamarabb készítse el, és úgy prezentálja azt a választóknak, hogy hát ne vigye előlük a show műsort egy-egy messziről jött ember, vagy egyszerű ember magyar színekben. Tehát ez azért egy nagy kihívás lesz a következő időszakban.
Föl van adva a lecke, igen.
Így is fogalmazhatná. Nem biztos, hogy e tekintetben azért minden szempontból hátra lehet dőlni. Munka van, hajrá!
Bocsánat, Gábor, egy záró gondolat.
Csak egy záró gondolat, hogy a HaszSZD-nek teljesen ők nyert helyzetben vannak, hiszen nagyon fura ezt mondani, de ugye a HaszSZD-nek nagy a koalíciós potenciálja, hiszen hogy választhatnak, hogy kivalakodhatnak kormányt. Tehát illetve feltételes módról beszélünk, tehát hogyha bejutnak a parlamentbe, és ez a trend így megmutatkozik, akkor ugye vagy egy liberális koalíció lesz a Progresszív Szlovákiával és az SZSZ-szel, meg ez lesz a nehezebb, illetve ez lesz a B-verzió, de a legvalószínűbb forgatókönyv a Smer-Ogyina, és a Smer nagyon szívesen el fog menni a Smerrel.
Hát erre csak azt tudom mondani, hogy meglátjuk, fiúk, de azt viszont már tudom és látom is, hogy kipillantok az órára, hogy lejárt a műsoridőnk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Gábor, Zsolti, örülök, hogy itt voltatok. Nézőknek köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, jövünk a jövő héten is, a viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.